Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
23 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A megújító szeretett tüzét vigyük a világba, ne a fegyverek tüzét, kérte 14. Leó pápa homíliájában vasárnap. A Szentatya az albanói Santa Maria della Rotonda kegytemplomban mutatta be a szentmisét. 14. Leó pápa homíliájában elmondta: kedves barátaim, a világ arra szoktat bennünket, hogy a békét összetévesszük a kényelemmel, a jót a nyugalommal. Ezért ahhoz, hogy Jézusnak a békéje, Istennek a salómja jöjjön közénk, azt kell mondania nekünk. Azért jöttem, hogy tüzet gyújtsak a földön. Mi mást akarnék, mint hogy lángra lobbanjon. Lehet, hogy saját családtagjaink között, ahogy az evangélium előre megjósolja, sőt még a barátaink között is szakadást támad ebben a kérdésben, és egyesek azt fogják tanácsolni, hogy ne kockáztassunk, fogjuk vissza magunkat, mert a nyugodt zavartalanság számít, és mások nem érdemlik meg, hogy szeressük őket. Jézus viszont bátran alámerült emberségünkbe, fogalmaz 14. Leó pápa, majd hozzáteszi: a mise táplálja ezt a döntést. Azt a döntést, hogy többé nem önmagunknak élünk, hogy tüzet viszünk a világba. Nem a fegyverek tüzét, de nem is a másokat szavaink martalékává tevő tüzet. Nem ezt, hanem a szeretett tüzét, mely lehajol és szolgál, mely a közömbösséggel szemben gondoskodást, a gőggel szembe szelídséget állít. A jóság tüzét, a jóságét, mely nem kerül annyiba, mint a fegyverek, hanem ingyenesen újítja meg a világot, fogalmazott 14. Leó pápa homíliájában. A fogyatékosságügyi szervezetek és a kormány együttműködésének eredményeként idén is odafigyelnek a speciális szempontokra augusztus 20-án. Szent István ünnepének fő eseményei fizikailag és infokommunikációs szempontból is akadálymentesített formában valósulnak meg. Így azoknak mindenki egyenlő módon részese lehet, közölte Nyitrai Zsolt, a miniszterelnök főtanácsadója a közösségi oldalán közzétett videóban. Kósa Ádám, a belügyminisztérium fogyatékosságügyi államtitkára a videóban azt mondta: idén az állami ünnepen is gondoskodnak arról, hogy mindenki számára elérhetők legyenek a programok. Kovács Zoltán, nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár arról beszélt, hogy a kormány idén egy 19 helyszínen megvalósuló 6 napos rendezvénysorozattal ünnepli Szent István napját, az államalapítás ünnepét. Hozzátette, a programsorozat csúcspontját Európa legnagyobb tűzi játéka és drónsója jelenti majd augusztus 20-án este. A Magyar Honvédség látványos képességbemutatókkal és eszközarzenállal várja az érdeklődőket augusztus 19-én és 20-án a Városligetben. Emellett augusztus 20-án 9 órától légiparádé keretében bemutatkoznak a magyar haderő forgó és merevszárnyos eszközei a Duna parlament előtti szakaszán, közölte a Honvédelmi Minisztérium a távirat irodával. A 2 napos élménydömpingen korszerű haditechnikai eszközöket, köztük nehéz katonai járműveket is felsorakoztatnak az alakulatok, írták. Nyilvánosságra kerültek Putyin követelései, közölte a hiradó.hu. Vlagyimir Putyin azt követeli, hogy Ukrajna adja fel a keleti Donyeck és Luhanszk tartományokat a háború befejezésének feltételeként. Az orosz államfő Donald Trumpnak találkozójuk során elmondta, hogy kész lenne leállítani a harcokat a frontvonal többi részén, ha Ukrajna engedne ennek a követelésnek és foglalkozna a konfliktus gyökereivel. Az orosz elnök azt is közölte, hogy befagyasztaná a frontvonalat a déli Herszon és Zaporizsia régióban, ahol erői nagy területeket tartanak megszállás alatt. Putyin azonban világossá tette, hogy nem enged alapvető követeléseiből, amelyek között szerepel Ukrajna semlegessége és a NATO csatlakozási törekvéseinek feladása is. Végül az időjárásról, a Dunántúlon többnyire derült lesz az ég, ugyanakkor másút kezdetben még jellemzően közepesen vagy erősen felhőségre van kilátás. Ugyanakkor az éjszaka második felében csökken a felhőzet, de hajnalban kisebb körzetekben még továbbra is lehetnek erősen felhős részek. Záporzivatar főleg az éjszaka első felében az ország keleti tájain fordulhat elő. Hajnalra a legtöbb helyen megszűnik a csapadék. Az északi a szél helyenként élénk lesz, zivatarok mentén szélerősödés is lehet. Hajnalra általában 14 és 20 fok közé csökken a hőmérséklet, de a szélvédett derült északi völgyekben ennél jóval hidegebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn 25 és 30 fok között valószínű. Híreket hallottak.
Együtt éjfélig.
Kedves hallgatóink, most a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesajai László. Vasárnapi adásunk témája: La visita delle sette chiese, a római hét templom meglátogatása, az zarándoklat lelkiségéről. A római hét templom zarándoklatról szóló sorozatunk első részében az alapítást meséltük el, ahogy Néri Szent Fülöp 1552-ben a féktelen és tobzódó farsangi ünneppel szemben egy ugyancsak lelkes, de a lélek józan mámorával teri programot kínált Róma népének, amelynek során útközben imádkozva és énekelve meglátogatták Róma legősibb bazilikáit. Így született meg a mai közkedvelt hét templom zarándoklat, amelynek eredeti lelkiségét mostani adásunkban ismertetjük, eredeti dokumentumok nyomán egyúttal bemutatjuk Néri Szent Fülöp híres Minden hiába valóság himnuszát, melyet direkt erre az alkalomra írt. Először a zarándoklat nevében szereplő hetes számról szólok. A hetes szám Rómában a város alapítása óta a hét halom révén szimbolikus jelentőségű, de a keresztény korszakban is különös jelentőséget kapott olyannyira, hogy a hagyomány pontosan hét legfőbb templomot jelölt meg a városban. A hetes szám egyház értelemben összefüggésben áll a Szentlélek hét ajándékával, vagy a Jelenések könyvében említett hét kisázsiai egyházzal. De gondolhatunk a Via Crucis, a keresztút eredeti, még csak hét állomására, vagy éppen itt Rómában a korai egyház területi felosztására, amely hét diákóniából állott, ahogy azt a harmadik század közepén Szent Fábián pápa felállította. Egyszeribben és konkrétabban látja a kérdést a 16. századi tudós és történész, az ágostonrendi Onofrio Panvinio, egyúttal Néri Szent Fülöp kortársa, aki szerint az zarándokok eredetileg a vatikáni Szent Péter, a falakon kívüli Szent Pál, a lateráni Szent János, az ugyancsak falakon kívüli Szent Lőrinc és a Santa Maria Maggiore bazilikákat látogatták meg, tehát ötöt, amihez később szinte magától értetődően társították a Szent Sebestén és a jeruzsálemi Szent Kereszt bazilikákat. Ennek egyik oka a zarándokok lelkesedése, mert az öt említett templom látogatása során így is úgy is elhaladtak a jeruzsálemi Szent Kereszt Bazilika és a Szent Sebestyén vértanú templom mellett, amit ősiségük miatt már csak tiszteletből is fel kellett keresniük. Másrészt pedig ezek a helyek amúgy is útba estek, hiszen a Szent Sebestyén Bazilika a Szent Pál Bazilikától a lateráni székesegyházig vezető úton állott, a második pedig a lateráni és a Szent Lőrinc Bazilika között feküdt, és így méltánytalan is lett volna megállás nélkül elhaladni mellettük. A Szent Sebestyén katakomba egyébként is ismert volt az Urbs keresztényei számára, mint az egyetlen olyan ókeresztény föld alatti temetkezési hely, amit a város hívei folyamatosan mindig látogathattak. Innét is érthető, hogy Néri Szent Fülöp előszeretettel éppen ezt a katakombát kereste fel rendszeresen, ahol hagyomány szerint a harmadik században átmenetileg együtt őrizték Szent Péter és Szent Pál erekéit, hogy megóvják őket az üldözések veszélyeitől. A Szent Kereszt Bazilikában viszont Krisztus szenvedésének erekéit őrizték, amelyeket Szent Ilona, Nagy Konstantin császár anyja tárt fel és hozatott Rómába, miután 327-28-ban Jeruzsálemben módszeresen végigkutatta és feltárta a megváltás legfőbb emlékhelyeit. A középkori krónikák számos olyan személyiségről szólnak, akik rendszeresen felkerestek Róma legősibb templomait. Köztük találjuk svédországi Szent Brigittát, aki miután megözvegyült, 1349-ben Rómába költözött, hogy életével, gesztusaival hazatérése bírja az idegen Avignonba székelő pápákat. Szent Brigitta templom látogatásai a hit védelmét is szolgálták, hiszen Rómának azon páratlan lelki kincseit kereste fel, amelyeket elhagytak a város püspökei. Az sem véletlen, hogy épp a reformáció idején, a 16. században lángolt fel újból a nosztalgia a város első századai keresztényeinek hite iránt, amelyekről éppen ezek a bazilikák tanúskodnak a legékes szólóban. Ennek a folyamatnak nagy lendületet adott az 1545 és 1563 között az észak-olaszországi Trentóban tartott zsinat, amely a hit és az erkölcs megújítását szolgálta. Néri Szent Fülöp pontosan ennek a századnak a gyermeke, hiszen 1515-ben Firenzében született, de még ifjú diákként Rómába került, és mind halálig, 1595-ig ott is maradt, mint a város derűs lelki apostola. Lelkét a Jézusi Karitás igazi evangéliumi szelleme hatott át, gondoskodott a szegényekről és a betegekről, az árvákról és a kirekesztettekről, de közben egy szilárd keresztény optimizmust közvetített, amely a földi életben is lehetőséget látott a derűre és az örömre. Sok szent élt akkor Rómában, buzgó férfiak és nők, de köztük is kitűnt Néri Fülöp bizalommal sugárzó arcával, ami meghatározta a körülötte formálódó csoportok és közösségek hangulatát. Mint ahogy e témában előző adásunkban beszámoltunk, a Pippo Buono, a jó Fülöp 19 éves korában került Rómába nevelő tanárnak. Már akkor, tehát egészen fiatalon, még mielőtt pap lett volna, szinte minden nap felkereste a város szent helyeit, ahol hosszú órákat töltött elmélkedéssel. Miután életének részévé vált ez a töltekező visszahúzódás, és 1552-ben pappá szentelték, kezdte rábeszélni barátait és követőit, hogy kísérjék el ezekre a templom látogatásukra. Facciamo una visita, induljunk látogatóba, hangzott kertcsinálón a kérése. Nem volt benne semmiféle nehéz ünnepélyesség, szomorúság pedig pláne nem. Kezdeményezése idővel igazi nép ünnepélyé vált, legalábbis saját környezetében, a fiatalokat magába gyűjtő oratóriumok világában. Feltűnő, hogy a vizita látogatás szót használja a közismert peregrináció, zarándoklás fogalma helyett. Ennek megőrzi mély vallásos tartalmát, de kibővíti azt, és bár meghagyja alapvetően penitenciális, bűnbánati jellegét, hozzáteszi a természetjárás és a teremtett világ szépségeire rácsodálkozás lehetőségét. Igazi firenzeiként magától értetődően fogékony a szépre, de benne van a lelkében Savona róla, a szigorú domonkos szerzetes hatása, aki elemi erővel kelt ki a hiába való magamutogatás, a pompa és a gazdagság ellen. Tőle vette a vanitas, a hiába valóság fogalmát, amit az örök életre figyelő szívével és Jézusi szegénysége szabadságával mindenki figyelmébe ajánlott. Így született meg a minden hiába valóságról szóló himnusza, amelyet természetesen elsősorban az oratóriumok fiataljainak szánt. Mint hogy azok világában a színjátszás, a zenélés és a játék természetes társa volt a közös imádságnak és elmélkedésnek, így gyorsan dallamot szereztek hozzá, és már is fújni kezdték a Pippo Buono nótáját. Olyannyira, hogy a hét templomlátogatás állomásainak állandó része lett, sőt, belépett a liturgiába is. És amíg hozzávesszük a zajos, magamutogató, jelmezes karnevál világát, akkor azt is mondhatjuk, hogy az egy pedagógiai teri találat. Ezért is hallgassuk most meg Néri Szent Fülöp Minden hiába valóság című himnuszát, amelynek alcíme Emlékedés a lélek bölcsességéről. Hiába valóságok hiába valósága. Minden hiába valóság. Az egész világ és mindene. Minden hiába valóság. Ha a világ kegyességei olyan magasra is emelnek, ahová csak akarod, a halál után mi lesz? Minden hiába valóság. Ha ezer évig uralkodnál egészségben, boldogan, gondtalanul, a halál után mi lesz? Minden hiába valóság. Ha ezer szolgád is lenne körülötted, éjjel és nappal, de a halál után mi lesz? Minden hiába valóság. Ha több katonád lenne, mint Szerxésznek volt, a halál után mi lesz? Minden hiába valóság. Ha minden nyelver beszélnél, és bölcsnek tartanának, a halál után mi lesz? Minden hiába valóság. Ha teljes kényelemben élsz, villágban és palotákban, a halál után mi lesz? Minden hiába valóság. És ha ünnepekkel, játékokkal és énekekkel töltöd minden napodat, a halál után mi lesz? Minden hiába valóság. Teljesíts minden vágyadat, élj egészségesen, vidáman és fájdalom nélkül, de mi lesz a halál után? Minden hiába valóság. Tehát fordítsd szívedet Isten felé, add neki minden szeretetedet, ez soha nem fog hiányozni, mert minden egyéb hiába valóság. Ha élveznél, amit akarsz, minden vágyat, minden örömet, de a halál után mi lesz? Minden hiába való. Ha minden kincsed meg lenne, gazdagság, ezüst és arany, a halál után mi lesz? Minden hiába valóság. Ha ebben a világban élnél, mindig boldogan, örökké vidámon, a halál után mi lesz? Hiszen minden hiába való. Ha távol a fájdalomtól és a szenvedéstől, betöltve minden vágyadat élnél, a halál után mi lesz? Minden hiába való. Ha itt marad a szíved, újongással töltve minden órád, a halál után mi lesz? Minden hiába való. Tehát fékezd vágyaidat, fussál az Istenhez, aki mindig befogad téged, mert ez neked soha nem fog hiányozni. A 16 verszakból álló himnusz nyelvezete elsősorban a fiatalok végtelen vágyait tekinti, sorra veszi azokat, és az örökké valósághoz méri. Ám az utolsó vers mintegy megkereszteli az előzőeket, mert fékezni kell ezeket a vágyakat, hogy valóban hasznos társaink legyenek. Ám a jó Fülöp nem állítja le mégsem a gyereket, hanem arra buzdítja, fussatok, szaladjatok az Istenhez. Képzeljünk el sok száz, sőt ezer gyereket és fiatalt, akik nagyjából százas csoportokban végigvonulnak a városon és betérnek a legfontosabb templomokba. Van, mikor csendesen vonulnak, van, amikor imádkoznak, de időről időre énekelnek is. Teritorokból, ahogy a gyerekek tudnak. Bizony mondom, Az a Pippo-féle himnusz a hiába valóságról nagyon megérintette Róma lakóit. Nem egy aszkéta dörögte az arcukba, hogy minden hiába valóság, hanem egy fegyelmezett gyereksereg. Ők pedig szívből énekelnek, hittel és hitelesen. Persze, hogy szóbeszéd lett a városban mindenfelé. Hamvazó szerda előtti torkos csütörtökön, aztán a bőti időszak hétköznapjaiban. Beszéltek róla a város kocsmáiban, a plébániákon, a főúri palotákban, de szóba került Pippo Buono hiába valósága az apostoli palotában, harmadik Gyula pápa jelenlétében is. Beszéltek róla, és közben észre sem vették, hogy az a hét templom látogatás csendben elkezdte alakítani a lelküket, az egyszerű emberekét épp úgy, mint a műveltekét, hívőkét és kevésbé hívőkét. A hét templom látogatásnak van egy alapvető sajátossága, amely noha a 16. század egészéhez kötődik, mégis egészen az alapító Néri Szent Fülöp lelkületéből fakad. Ez pedig a zarándoklat máriás jellege. A Pippo Buono közismert mondása Siate devotia della Madonna, vagyis tiszteljétek a szűzanyát. Egyrészt magával hozta ezt Fiorentina, Firenze Máriát tisztelő virágos városából, jegyze meg a mi forintunk is a virágos Máriára utal, másrészt pedig ez a madonnás vonás tovább mélyült Rómában. Elég csak a kortárs Loyolai Szent Ignácra gondolni, aki főhadiszállását, szerény kis rendi központját a Santa Maria della Strada, a számára oly kedves Utiboldogasszony kápolna mellett rendezte be, mert azt ott találta. Hasonlóképpen történik Néri Szent Fülöp honfoglalása, aki pedig a Parioli és a Ponte római város negyedek mesdjéjén álló régi Szűz Mária születése kápolnát szerette meg és kapta meg induláskor a formálódó oratóriuma számára. Néri Szent Fülöp rendjének anyatemploma, az Isten szülő Szűz Mária és a Nagy Szent Gergely tiszteletére emelt templom, amit a nép egyszerűen, mindmáig, Chiesa Nova, új templom névvel illet, az örököse az eredeti Mária születése kápolnának. Ennek eredeti fali freskóját a Mária születése képpel 1535-ben megrongálták, éppen az arcán, mire az vérezni kezdett. Hamarosan gyógyulások kötöttek a freskód, és az oratóriánusok annyira megszerették, hogy először rendbehozták a kápolnát, majd a Mária freskót bevitték az új templomba, és egyenesen a főoltárra helyezték. Ennek a Madonnának a hálaénekét, a Magnifikátot is előszeretettel imádkozták a zarándoklat során, főként azokat a verseket, amelyek mintegy a hiába valóság himnusz alapjául szolgáltak. Mária lelke magasztalja az Urat, szíve újjong üdvözítő Istenében, mert karja nagyszerű dolgokat cselekszik. Uralkodókat taszít le trónjukról, de fölemeli az alázatosokat, az éhezőket betölti minden jóval, de üres kézzel bocsátja el a gazdagokat. Pontosan ezt mondja ki a Vanitas éneke, és sajnos ez mára sem vesztett aktualitásából. Ma is ez a lényegi kérdés, hogy miért és mire gyűjtök. Mit tekintek fontosnak, vagy ahogy az Úr Jézus kérdi, mi a szívem kincse? Innét az egykori Mária születése kápolnából indult a zarándoklat, és elsőként az óramutató járásából ellentétesen a közeli Szent Péter bazilikát keresték fel, hogy tisztelegjenek Péter utóda a római pápa előtt, aki 1552-ben éppen a római Del Monte családba származó harmadik Gyula pápa volt, aki nevével is hangsúlyozta a vatikáni bazilika átépítését megkezdő második Gyula pápa örökségének továbbvitelét. Valójában Néri Szent Fülöpék Máriával együtt vonultak, az ő lelkesedésével, ahogy ő maga az angyal üdvözlet után útra kelt és sietve felment Erzsébethez. Máriától indul, és Máriához tart a zarándoklat, hiszen annak záróköve az Equinus dombján emelt ősi Santa Maria Maggiore Bazilika. A közel két napos zarándoklat egy mozgó lelki gyakorlat, a szűzanya nyomában az apostol fejedelmek és a római védtanú keresztények megszentelte útvonalon a hét templom meglátogatásával. Egyénileg, csoportosan, a világ mindenféle országából érkező zarándok az év bármely napján ma is útra kell, hogy végül annak a karjaiba érkezik, akit megváltó úrunk a kereszten mindnyájunk anyjául rendelt. Ezért is imádkozzuk most együtt, most segíts meg Mária, ó irgalmas szűzanya, keservét a búnak, bajnak eloszlatni van hatalmad. Hol már ember nem segíthet, a te erőd nem törik meg. Hő imái gyermekidnek nem, te soha nem beted meg. Hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy. Most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya. Amen.
Quando cammino mi sento una gioia da Maria, mi sento chiamare.
A római hét templom zarándoklat lelkiségéről szóló műsorunkat hallották. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, vasárnapi adásunk véget ért. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Ajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink! A Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Hétvégi levél. Események, történetek, gondolatok, életről, világról, hitről, tőlünk önöknek, tőlem önnek. Hétvégi levél.
Kedves hallgatóink, Bércesi András hétvégi levelét hallják.
Kedves hallgató, a nap olykor már kicsit sápadtabban süt, de még bőven ontja melegét, a nyár végének hangulata érezhető. A legtöbb elcsípett beszélgetésben a nyári emlékekről, a nyaralásról, és persze az iskola kezdésről van szó. Valóban nagyon fontos, hogy legyenek olyan megmaradt hetek, napok, pillanatok, amik a taposómalomban egy kellemes emlékként felettetni tudják a nehézségeket és az iskola kezdést. A gyermekek többsége, bevallottan vagy sem, várja, hogy kezdődjön az iskola, persze nem feltétlen a tudásszomi miatt, hanem a réglátott barátok, ismerősök miatt. Van azonban, aki már ilyenkor elkezdi a visszaszámlálást, hogy a tanév kicsivel több mint 180 tanítási napja mikor ér véget, és mikor kezdődik újra a nyári vakáció. Kicsit mások a fények, mások az illatok, mások a színek ilyen tájt. A szület is megkezdődött, megszokhattuk, hogy egyre korábban szedik a termést. Bizakodnak a termelők, hogy jó évjárat lesz. A szület végéig azonban még sokat alszik a szőlő Isten szabad ege alatt, úgyhogy lehet fohászkodni, hogy valami váratlan körülmény, időjárás, kártevő ne okozzon csalódást. Gyakran eszembe jut az igazságos Mátyás királyról szóló történet, amikor a dorbézoló urakat kivitte a szőlőhegyre kapálni, hogy megtudják, milyen verejtékes munkával kell áldozni a termésért. Ritkán látjuk meg, hogy egy-egy szelet kenyér, egy pohár bor, egy üveg méz, és még folytathatnám, mennyi munkát látott, mire elénk került. A világ egyszerűbbet sokkal ilyen tekintetben, áruba bocsájtom a munkaerőmet, és a kapott pénzért azt veszek, amit akarok, vagy legalábbis amit ki tudok fizetni, és így elveszítettük a kapcsolatot a természettel, és ezen keresztül sokszor azzal is, aki mindezt megteremtette. Kedves hallgató, nemrég emlékeztünk a 2009-ben elhunyt Cseh Tamásra. Egy korszak emblematikus alakja volt, sokak számára, ide sorolom magamat is, egy életérzés legpontosabb megfogalmazója. Szinte érthetetlen, hogy a múlt rendszerben miért engedték, hogy megjelenjenek lemezei, mert ő nem kötött alkut a rezsimmel. Talán az lehet a dolog hátterében, hogy az elvtársak nem értették művészetét. Bereményi Gézával közösen dalba foglalták a korszak kilátástalansága elleni receptet, az emberi kapcsolatok különös hálóit, a vidék és város hangjait. A kádári kettős beszéd időszakában átcsúsztak ezek a dalok a Sanzon bizottságon, és az énekes egy szál gitárral járta az országot, hogy művelődési házakban, klubokban, baráti összejöveteleken a féle újkori igricként vigye az üzeneteket. 2011 csikorgó januárjában jelen voltam Gyöngyös Solymoson, ahol egy baráti kör egy szobrot, egy fából készült alkotást állított emlékére. A lelkes társaság emlékezve ünnepelt, s mindmáig megmaradt ez a szellemiség. Cseh Tamás életében számos olyan momentum volt, amit kevesen tudnak. Bakonybélben indián tábort tartott barátaival hosszú-hosszú éveken át. És ez nem a városi gyerek vidéki elvágyódásából fakadt, tudnélik, ő kamaszkoráig falun élt, csak később került a fővárosba. Az indiánosdi játék volt persze, de nagyon komolyan vették. Megvoltak a törzsi szabályok, az életmód kötelező elemei. A szabadság felé mentek ezzel, kiszakadva a káposztaszagú rendszer falai közül. Az is kevéssé ismert tény, hogy Bereményi Géza mellett más szerzőtársa is volt, éppen annak idején, amikor Bereményivel szünetet tartottak. Úgy szólt ugyanis az egyesség közöttük, hogy bárki mondhatja, hogy kiszáll. És ez történt. Számos remek alkotás köszönhető a csengei korszaknak is, az alkotótárs, Csengei Dénes azonban tragikus hirtelenséggel elment, aztán ismét Bereményivel folytatták. Az Új dalok című album volt az újrakezdés, én ekkor fedeztem fel Világukat, éppen hogy 11 néhány évesen, és utána igyekeztem minél hamarabb a korábbi albumokat is beszerezni. Az újságírói hivatás nagy előnye, hogy az embernek, persze ha szerencséje van és elég kitartó, lehetősége van ismert, híres, kedvelt emberekkel találkoznia, beszélgetnie. Így én is interjúzhattam Cseh Tamással egyik EGRI koncertje után, s nagyon nagy élmény volt, máig pontosan emlékszem rá. Kedves hallgató, augusztusban számos ünnep van, augusztus 15-e és 20-a a magyarság számára különösen fontos. Szent István, látva az ország helyzetét, s hogy örökös nélkül maradt, a szűzanyának ajánlotta a koronát és az országot. Így lett hazánk Regnum Marianum, vagyis Mária királysága. Így kerül sok ábrázoláson a szűzanya fejére a magyar szent korona. És ugyan több országban is történt hasonló felajánlás, sőt, a magyar történelem viharos idején többször is, mégis Szent István felajánlása különleges volt. Mindszenti József írja több helyen, hogy a Szent Király nem csak vallási, hanem közjogi értelemben is tette ezt. Idézve sorait, hazánk 1000 éves fennállása a legnagyobb talány. Nem omlott össze annyi történelmi pörölcsapás alatt, kiépült irtózatos sebeiből pedig elfolyt a vére. Ám beteg ágyánál életmentő édesanyja őrködött, a magyarok nagyasszonya. Nyilván az ünnep közelettével előkerülnek ezek a gondolatok, de vajon máskor eszünkbe jut-e mindez? Augusztus 20-a a Szent István király ünnepe, az új kenyér ünnepe. Nemrég olvastam, hogy az 1848-49-es forradalomi szabadságharc után egészen a kiegyezésig nem lehetett Szent István napját ünnepelni, hiszen a Szent Király a magyar független állam szimbóluma is volt. A két világháború között a trianoni országvesztés okozta trauma is megjelent az ünnepségekben. Aztán a kommunista hatalom nem merte megszüntetni, tartalmát azonban igyekezett átformálni. Az új kenyér mellett az 1949. augusztus 20-án kiadott, tákolt sztálinista alkotmány ünnepe is lett. A rendszerváltás után 1991-ben került vissza a nemzeti ünnepek sorába, úgymond eredeti tartalommal. Kedves hallgató! Augusztus 20-a ezek mellett rádiónknak is nagyon fontos ünnep, hiszen 2000-ben e napon szólalt meg a Magyar Katolikus Rádió néven az első adás. Jó alkalom ez arra, hogy hálát adjunk Istennek az elmúlt időszakért, a kapott kegyelmekért, azokért, akik ezt lehetővé tették, akik támogatják és fenntartják a mai napig.
Egy mosókonyhában jól kitaláltam én azt, hogy mi lesz. Az, hogy majd mi lesz, lent párás, háztető, 10 évvel ezelőtt. Egy mosókonyhában, szükség lakásban, éjszaka volt, sötét, utcáról kaptam a fényt, de én tisztán láttam ott, minden megvilágosodott. Magamat láttam 10 év múlva itt. Hallottam ezt a mostani dal hangjait. És attól féltem, nehogy majd ez legyen. Csak 10 év múlva ne ez a dal legyen. És attól féltem, nehogy majd így legyen. Csak 10 év múlva ne ez a dal legyen. Egy mosókonyhában bárki találtam én azt, hogy mi lesz. A jövőt értem én, hogy bármit is akar. Ez legyen a dal. Egy mosókonyhából neki a világnak, mindegy az, hogy mi lesz. Az, hogy majd mi lesz, csak ne ez a dal legyen.
életem. Magamat láttam 10 év múlva itt. Hallottam ezt a mostani dal hangjait. És attól féltem, nehogy majd ez legyen. Csak 10 év múlva ne ez a dal legyen. És attól féltem, nehogy majd így legyen. Csak 10 év múlva ne ez a dal legyen. Csak 10 év múlva ne ez a dal legyen. Csak 10 év múlva ne ez a dal legyen. Csak 10 év múlva ne ez a dal legyen. Csak 10 év múlva ne ez a dal legyen.
Kedves hallgatóink, Bércesi András hétvégi levelét hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Napbúcsúztató.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit, a mikrofonnál a hírszerkesztő műsorvezető Sinkovics Andrea. Az esti ima és a himnusz után a Szerzetesek félórája című műsorunkban folytatjuk a múlt héten megkezdett beszélgetésünket Huszár Lőrinc ciszterci szerzetes atyával. 0 óra 30 perckor az ökumenében református krónika szól. 1 óra 5 perctől a cseperedő témája a gyermekpszichiátriát érintő kérdések. Vendégünk dr. Pálmai Zsolt Ágoston pszichiáter. 1 óra 30 perckor kezdődik a Sziluett. Kis Júlia, a Kerecsendi Apró Lábak Gyerekház szakmai vezetője a hivatásáról és a gyermekek mozgásfejlesztéséről beszél. 2 óra 5 perckor a Mit tegyekben Szőke Gábor Ózbolyoki plébánost hallják a kiégésről. Majd Szalazár Errára Giovanni Fernando Encsi Káplánnal beszélgetünk. 3 óra 5 perckor a Krisztus kereszt az erdőn című műsorunkban először egy ramocsaházi kereszt megújulásáról hajlanak. Majd Szlízs Róbert várhosszú réti harangöntőt ismerhetik meg. 3 óra 30 perckor a kérem a következő egészségügyi perceinkben dr. Hideghéti Katalinnal, a Magyar Klinikai Onkológiai Társaság elnökével a sugárterápiáról beszélgetünk. 4 órától zenei összeállítás szól. Kedves hallgatóink, 14. Leó pápa mondja, a szeretet, ha igaz, nem nélkülözheti az igazságot. Kedves hallgatóink, műsorismertetéssel legközelebb holnap reggel 5 óra után jelentkezünk. Műsoraink készítésében munkatársaink voltak. Bércesi András, Bartók Beáta, Berec Renáta, Birincsik Márton, Farkas Erzsébet, Fehér József, Fekete Gábor, Grunda János, Klész Beáta, Koleszár Krisztián, Kónya Éva, Kovács Krisztina, Kristan Tamás, Kvaszinger Jenő, Papildikó, Papp Péter, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő, Turi Sarolta és Vasvári Bernadett. A műsorvezetőt Sinkovics Andrát hallották. Minden kedves hallgatónknak nyugodalmas éjszakát és a jó halál kegyelmét kívánjuk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Jézus ezt a példabeszédet mondta nekik. Egy gazdag embernek a földje bőséges termést hozott, így okoskodott magában. Mit tegyek? Nincs hová gyűjtsem termésemet. Tudom már, mit teszek. Lebontom csüreimet, és nagyobbakat építek. Oda gyűjtöm a termést, és minden vagyonomat. Akkor elégedetten mondom magamnak, van elég vagyonod, eltart sok évig, pihenj hát meg, egyél, igyál, élvezd az életet. Olvasom a Lukács evangéliumban. Sokan csak a munkának élnek, csak amikor már képtelenek rá, akkor veszik észre, hogy tulajdonképpen azért kellett volna dolgozniuk, hogy éljék az életet. De ki tudja sorsát magának kiválasztani? Minden esetre sok minden az ember szabadságában áll, legalábbis magatartásának módját meghatározni, és adott helyzetéből a legjobbat kihozni. Emberi sorsunk az egésznek csak elenyésző kis metszete. Nem ismerjük a saját sorsunkat sem, a világ mindenségben való helyzetünket, jelentőségünket pedig még kevésbé. Nem tudjuk, milyen fonalakkal vagyunk beleszőve a nagy egészbe, a múltba és a jövőbe. Nem is tehetünk okosabbat, mint hogy lépésről lépésre Isten gondviselésére bízzuk magunkat. Isten szeretetében minden nyugtalanságunk feloldódik. Földi életed igazi nyeressége, hogy a látható és változó dolgok nyugtalanságából hazatalálsz az örökké valóságba, az önmagában való nyugalomhoz. Urunk, ha már őrlődnünk kell ebben a mai hajszolt életben, akkor történjék ez érdemes feladatok szolgálatában. Miénk az egész örökké valóság, taníts meg hát minket időt szakítani ahhoz, hogy igazán éljünk, áldásaidat megízleljük, és egymást megismerjük. Add, Urunk, hogy időnket ne vesztegessük el, hanem bölcsen és jól használjuk fel.
Fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnak kezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jussra. úgy bocsáss el engem.